Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Solti Hannával
és Rutai Lilivel. Méghozzá a negyedik évad első epizód, amiben Mérő Verával, a Pornográcia című könyv szerzőjével és a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook oldal adminisztrátorával beszélgettünk. Vera, akinek Pornográcia című könyve 2012-ben jelent meg, még mindig Magyarországon az egyik legkompetensebb ebben a témában, és szerencsénkre a legszórakoztatóbb is. Reméljük, hogy ti is annyira fogjátok élvezni azt a beszélgetést, mint amennyire mi elvesztük felvétel közben.
Szóval, Vera, most ugye a Pornográcia kapcsán is hívtunk ide, ami tök érdekes, mert szerintem attól függetlenül, hogy ezt már azért jó pár éve írtad, még mindig az egyik legjelentősebb könyv magyar nyelven, magyar szerző által ebben a témában. Egy kicsit tudnál mesélni arról, hogy ez a könyv hogyan született, és hogy miért írtad meg?
Hello, hello, hello. Hát vicces módon egyébként nagyon hasonló érvkészlettel döntöttem úgy, hogy hát itt valamit lépni kell, mint ami miatt egyébként például a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldal elindult. Magyarul nagyon felbosszantottak valami hülyességgel, és nem tudtam elmenni az eset mellett. Itt konkrétan az történt, hogy, és tényleg nagyon viccesen pont úgy jött ki, hogy pont sorozatot néztünk a barátnőimmel, ez ilyen bevett szokásunk volt akkor, és utána pont pornó oldalakról beszélgettünk, hogy ki hol nézi, mert valaki éppen kifogyott az ötletekből, és akkor cserélgettünk pár honlapcímet. Aztán hazamentem, és tényleg kissé becsípve neki láttam felkészülni, hát, hogy jó egyetemisták, ugye ezt így szokták a másnapi evolúciós pszichológia vizsgának. És akkor pont az egy ilyen rövid szakasz volt, amikor a szüleimnél laktam, és akkor azzal rontottam ki a szobámból tajtékozva, hogy mi az, hogy én képtelen vagyok élvezni a pornónézést. És pont otthon volt apám, aki ezekben a kérdésekben pont az evolúciós pszichológiában viszonylag akkoriban éppen képben volt, vagy pár évvel azelőtt foglalkozott a témával viszonylag sokat, és hát egy nagyobb kirohanás második 10 percében már látszott, hogy ebből könyvet kell írni. És ez az elhatározás ez különösen megerősödött bennem, amikor a ilyen évközi vizsga volt, utána még voltak órák, és amikor a következő órára beültem, és hát felvetettem a tanárnak, vicces módon, mert nem is emlékszem a nevére, pedig sokáig megvolt, hogy hát ezt elég problematikusnak látom, hogy tudományos alapon kijelentünk dolgokat, mert közben persze azért ment egy Google search is, amikről így igazából a legfrissebb kutatásaink így a 70-es évektől, mondjuk így a 90-es évek elejé közepéig, és hát most van 2000, mi volt akkor? 7 kb. És hát eleve ugye az empíria rendkívüli mértékben ellentmond ennek az állításnak. És akkor ott le is zajlott egy viszonylag feszült vita, természetesen nem győztük meg egymást, és akkor az első vállalásom az volt, hogy hát nyilván erről akkor egy diplomamunkát minimum illik írni, de hát ha már az ember diplomamunkát ír, akkor ne végezzen fél munkát, akkor legyen ez használható, és hát aztán a kaligram egészen viccesen jött a képbe, pont a Farkas Zsolt nevű filozófus haverom egy nagyobb pornó kaligram kiadvány folytatásaként egy antológia jellegű kötetet tervezett, és aztán szép lassan eltűntek a projektből a többi emberek, én meg valahogy ott maradtam, és pont éppen egyébként is ez lett volna ugye a témám, és akkor ebből lett az első szóló kötet, illetve hát mindez ideig egyetlen. És hát lényegében igen, azt hiszem, hogy nem annyira dióhéjban ez a történet, egy nagy bosszúságból lett egy viszonylag sok segget igénylő munka.
Így viszonylag pár év távlatából mit gondolsz róla, már mint a könyvről, és van valami esetleg, amit például máshogy csinálnál? Vagy máshogy látsz?
A beszélgetés miatt most hosszú évek után először, ha nem is, mint légy a légypapírra, de azért átfutottam a könyvet. Meglepően nagyobb részével értek egyet, mint egyébként gondoltam volna, hogy egyet fogok. Viszont helyenként olyan vérlázító a stílus, meg maga a beszédmód, és annyira fogalmatlan, és annyira tényleg, amennyire egy 24 éves, tényleg nagyon-nagyon jó családba, jó szülőkkel, tehát tényleg a Karen maga voltam szerintem bizonyos értelemben, tehát tényleg az igazi privilegizált fehér felső, vagy nem felső, de középosztálybeli felső oktatásban résztvevő nő, igen, hát úgy nagyjából kimerítettem ezt a kategóriát, és hát tényleg helyenként komolyan mondom, hogy számra csapnék. Amilyen...
Hát egy fölényeskedőnek...
Fölényeskedőnek, de hát amennyire egyébként a 24 évesen az ember fölényeskedik, és meg van győződve arról, hogy az, a világon az összes tudást percek alatt magába szívva kiszarja a spanyol viaszt. Jó, hát most kicsit túlzok, azért ennyire nem volt pofátlan, de azért helyenként felsziszentem, hogy hát mit képzelt magáról ez a csaj. De az alapvetésekben egyébként olyan nagyon nagy tévedést nem találtam. Árnyaltsági problémát annál többet, olyan értelemben, hogy továbbra is azt gondolom, hogy amit Andrea Dworkin és Catherine McKinnon a pornóról, illetve annak jogi környezetéről gondoltak, de hogy mai napig azt gondolom, hogy ezek vállalhatatlan gondolatok, és ami a könyvben is benne van pont, a Demetrovics Zsolt nagyon jól fogalmazott, ő az ELTE pszichológia tanszék vezetője és addiktológus, hogy ez tök rendben van, hogy a radikális feministák lehetőleg tiltani szeretnék a pornót, de ne jelentsenek ki mondjuk olyat, hogy az erőszakra nevel. Mert hogy ilyen dolgokat, tehát úgy fogalmazott a Zsolt, hogy óva intenék mindenkit attól, hogy ilyeneket jelentsen ki, anélkül, hogy bármilyen tudományos igényű kutatás született volna a témában. Miközben egyébként ezt meg kell nézni, tehát nem azt mondta ő sem, hogy ez nem érdekes, hanem azt, hogy pont, hogy annyira érdekes, hogy ezt meg kéne vizsgálni. Tehát, hogy ideológiai alapon tiltani valamit, amivel nem értünk egyet, ami nem tetszik, az mindig nagyon-nagyon rossz dolgokhoz vezet. Gondoljunk csak a könnyű drogfogyasztásra, vagy hát tulajdonképpen egyébként tényleg bármire, a tiltás az mindig tabukhoz vezet, a tabuk pedig a valaminek a megismerése helyett a megismerésről való lemondáshoz, és szabály, tehát amit tiltunk, azt nem szabályozzuk.
Igen. Hát és tudatlansághoz is vezet.
És kiszolgáltatottsághoz.
Ez szerintem a legnagyobb
ellenség. És igen, és a tudatlanság kiszolgáltatottság. Más kérdés az, hogy ami mondjuk 2008-9 magasságában, amikor a témával foglalkozni kezdtem egészen odáig, hogy 2011-ben leadtam a kéziratot, azért nagyon-nagyon sok minden történt azóta a pornófogyasztási szokásokkal is, és a pornó mint médium, és a pornó mint műfaj tekintetében. Továbbra is azt mondom, hogy természetesen nincs olyan, hogy a pornó, de ami mondjuk akkoriban az internet sötét oldalának és a pornós sötét oldalának számított, amit egyébként már a pornográcia is elítélt, az tulajdonképpen napjainkra beszivárgott a mainstreambe. És azért ez egy nagyon-nagyon más környezet. Nagyon, már csak, tehát nem csak azért mondanék nagyon sokban, nyilván árnyaltabb, de akár homlokegyenest más dolgokat, mint akkoriban, mert 6 évet foglalkoztam olyan témákkal, amikkel akkoriban azért még csak érintőlegesen volt viszonyom, tehát a nők elleni erőszak, nők reprezentációja, nemek közti egyenlőség, patriarhátus, tehát ezek a fogalmak, ezek már akkor is megvoltak, csak az árnyalataik jóval kevésbé. És de hogy nem csak ezért mondom azt, hogy azért nagyon sokban vitatkoznék magammal, és még az is eszembe jutott, hogy ezt lehet, hogy izgi lenne újraírni ezt a könyvet, egy ilyen javított kiadást, hanem azért, mert egész egyszerűen a környezet tényleg nagyon megváltozott, és bár már akkor is például jellemző volt az, hogy a gyerekek először 10-12 éves korukban találkoztak először pornográf tartalommal, mondjuk ez velem se volt igazából nagyon másképp, pedig én 96-ban voltam 12 éves, tehát akkor azért még ez nem volt jellemző, de akkor is voltak VHS kazetták, amik helyenként előkerültek, hát nem érdekelt, kikapcsoltam, tehát ez valószínűleg a mai gyerekekkel sincs másképp, az viszont nagyon is másképp van, hogy ma már tulajdonképpen nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy a gyerekek köré, igen széles körében az elsőleges szexuális edukációs matéria a pornó. És hogyha ezt összerakjuk azzal a ténnyel, hogy a mainstreambe beszivárgott a hardcore-nak az a szélsősége, ami már minimum szürkezónás, és akkor még arról nem is beszéltünk, ami már egyébként, mert fogunk erről beszélgetni, gondolom, hogy az etikai vonatkozások, ne is ezt vegyük, hanem maradjunk a gyerekeknél. Tehát egy olyan környezetben élünk, ahol ez történt magával a pornográf tartalommal, aminek én a magam részben fogyasztóként azt látom, hogy egyre kevésbé sokszínű, annyira leuralta ez a típusú a sötét oldalról beszivárgott, a nőket valóban tárgyként kezelő, és nem a elemelt módon tárgyként kezelő. Tehát amikor az embernek az az érzése van, hogy én most nem egy pornófilmet nézek, hanem egy dokumentarista, vagy akár dokumentum szintű képsorokat arról, hogy valakit itt megerőszakolnak. Tehát amikor egyértelmű válik, hogy ez már nem a fantázia, vagy egyértelműnek tűnik, vagy nagyon úgy tűnik, akkor azért már nagyon-nagyon másról beszélgetünk. És hogyha ezek a tartalmak azok, amikből, és most már nagyon korán egyébként, tehát amikor a gyerekek, tehát most már nem 10-12 évesen, hanem inkább 6-8 évesen látnak először ilyen tartalmat, és amikor elkezdi őket érdekelni is a szexualitás, mert ugye 6-8 éves gyerekeket alapvetően nem érdekel, akkor viszont ebből tájékozódni, és ez nem a nőkről szól a gyerekek szintjén, mert nem gondolom azt, hogy egy szexualitásába belekóstoló tinédzser fiúnak kisebb károkat okozna mondjuk pofozni, köpködni, folytogatni hozzá hasonlóan szűz barátnőjét. Egyébként nem is gondolom, hogy minden kamasz ezt csinálná, hogy utánozna a pornóban látottakat, de persze egy is sok. Szóval az a baj, hogy az, amitől én a 2010-es évek elején féltem, hogyha nem kezdjük el az erről való beszédet, akkor itt nagyon-nagyon-nagyon sötét dolgok fognak történni, ez tulajdonképpen beigazolódott egy az egyben. Nem beszélgettünk a pornóról eleget, nem beszélgettünk a gyerekekkel a mai napig, nem hogy eleget, hanem gyakorlatilag semmit, a szexedukáció az iskolában nulla, a hintalomon jelon alkalmazását még mindig nem látom a nemzeti alaptantervbe építve, és ennek egyenesági következménye az, hogy a gyerekek nem tudják azt, hogy amit a pornóban látnak, az nem a valóság. És azért ezek már sokkal súlyosabb gondokat vetnek föl most, mint akár 10 évvel ezelőtt.
Igen, abszolút, és bennem felmerült az is, hogy talán egyszerűbb lenne a gyerekeket időben edukálni arról, hogy ez micsoda, mint betiltani az egészet, mert a pornó valószínűleg nem fog eltűnni az internetről a közeljövőben egyáltalán. És igen, minél inkább tabusítjuk, annál inkább fű alatt történik majd az egész, ugye, amit a könnyű drogokat hozod a könyvben példaként, de most én nagyon aktuális példa az abortusz kérdés kapcsán, és hogy attól még, mert illegális lesz, nem szűnik meg, csak rosszabban ellenőrzötté válik. Tehát, hogy mit gondolsz, szerinted a szexuális edukációnak, és mondjuk az iskolai szexuális edukációnak mekkora szerepe van a fiatalok kiszolgáltatottságában, illetve szerinted mennyire veszélyes ez a különböző csoportokra, főleg úgy gondolok, hogy fiatal nők vagy fiatal fiúkra, fiatal lányokra vagy fiatal fiúkra?
Először is kalaplengetés az abortusz párhuzamért nekem is eszembe jutott ez a napokban. A kérdésre a válasz pedig nagyon tömören annyi, hogy 10/10 a veszélyességi fokozat. Mert miközben nem tanítjuk meg a gyerekeknek a konszenzus fogalmát már a bölcsödétől, persze természetesen mindig a koruknak megfelelő nyelvezettel és mélységben, és miközben nem tanítjuk meg még a bugyi szabályt sem, legalábbis, mert hogyha valaki hallott róla és szülőként megtanítja, az szuper, de hát ennek intézményi keretek között is meg kéne történnie. Nem tanítunk semmiféle szexualitás, szexbeszédet, azt, hogy tudjál beszélni a testedről, tudjál beszélni az érzéseidről, tudjál kérdezni ezekről, tudjál kommunikálni, ha majd egyszer eljön az az idő a partnereddel, hogy neked mi a jó, hogy hogyan jó, hogy mi a gyors, hogy mi nem a gyors. És akkor a konszenzualitásnak ugye hát már az a szintje, amikor már élesben megy a dolog, mert az is élesben megy, hogy az Óvi udvaron meghúzod a másik szoknyáját, vagy le, vagy föl, vagy a haját, tehát hogy ezek szintén nagyon-nagyon-nagyon nem jó dolgok, hogy ezekről nem beszélgetünk egy kisgyerekekkel, hogy hol kezdődik a másik teste, a másik integritása, a másik határai, és hogy ezeket miképpen kell, és miért kell tisztelni. Ezeket el lehet magyarázni egy 3 éves kisgyereknek is a maga szintjén, nem tesszük meg. Nem tesszük meg az általános iskolában, és nem tesszük meg akkor, amikor megkezdik az aktív szexuális életüket. És ebbe bele van kódolva a sérülés, különösen egy olyan világban, ahol nem az történik, ami mondjuk esetemben személyes példa. Én a szüzességemet a klasszikus vakvezet világtalan módon veszítettem el egy szűz fiúval, és csodálatos élmény volt, azért, mert egyikünk sem tudta, hogy milyen az igazán jó szex, de nagyon szerettük egymást, és nagyon figyeltünk egymásra, és nagyon nagy szeretettel fordultunk egymás felé, és ebbe a helyzetbe pedig a jó volt belekódolva, hogy nyilván senki nem fogja megélni azt a kiforrott szexualitást, amit aztán majd 30 fölött, de hát kezdett, egy nagyon jó kezdet volt, amire lehet építkezni, mert a lényeg az első szexuális tapasztalatokban az a bizalom. És hogyha ez a bizalom sérül, a másik nem bevetett bizalom, a szexualitásba, a szexualitás alapvetően mindenképpen kiszolgáltatott tett ez, hogyha belemész egy szexuális helyzetbe, de ezzel a kiszolgáltatottsággal nem visszaélni, hát ez a konszenzus maga. És hogyha ezek a dolgok nem tiszták a kamaszok fejében, akkor még úgy is okozhatnak egymásnak nagyon súlyos, egymásnak és önmaguknak nagyon súlyos sérüléseket, hogy ráadásul tökik szerelmesek.
Igen, abszolút, és például bennem nem annyira rég hasított belém a felismerés, szerencsére nem származott hátrányom belőle, vagy ilyesmi, hogy nekem például soha senki nem mondta, hogy lehet nemet mondani. Uh-huh. Pedig én azért alapvetően úgy gondolom, hogy én egy nagyon-nagyon jó helyről jövök, jól edukált, szexuálisan is jól edukált környezetből, ahol ezek nem voltak tabuk, és nem láttam erőszakot a környezetemben, legalábbis ilyen formában biztos, hogy nem. És hogy ennek ellenére ezt soha senki nem mondta el nekem. Nem hangzott el ez a mondat, hogy amúgy nem musz, tehát hogy lehet nemet is mondani. És egészen onnantól nem feltétlenül egy szexuális aktus előtt, hanem lehet nemet mondani akkor is, hogyha nem szeretném megpuszilni a Mikulás bácsinak az arcát. Vagy a büdös bajszú, sörös bajszú Józsi bácsit nem szeretném megpuszilni. Nem kötelező, nem tartozom neki semmivel.
És akkor arról még nem is beszéltünk, amikor ezek a nem konszenzuális helyzetek megtörténnek, gyakorlatilag akár nemi erőszakokról is beszélhetünk, mert nem tudja mondjuk, lehet, hogy nem akarta megerőszakolni az a srác a magáról nem tudó lányt a házi buliban, de hát mégiscsak szexuális aktusba kezdett ezzel a lányjal. És mondjuk mit kezdünk az olyan már sokkal súlyosabb traumákkal, és az azt követő traumájával, másodlagos, harmadlagos traumákkal, mint mondjuk olyan szintű ismeretek, hogy a nemi erőszak áldozataival előfordulhat az, hogy orgazmust élnek át, de ettől még az aktus ugyanúgy erőszak. Tehát, hogy ezek már ilyen nagyon-nagyon, még mindig egyébként a felszínt kapargatjuk, tehát ezek kézenfekvő felvetések, de hát idáig nem nagyon látom azt, hogy 1000 kamaszból mondjuk egy is eljutna az információszerzésben. Legfeljebb az, akivel már megtörtént a trauma, és próbálja valahova tenni, de attól tartok, hogy az áldozatok körében nem jellemző az, hogy proaktívan elkezdi magának az interneteken keresni a maga igazságát, hanem beletörődik abba, hogy hát ez az ő hibája volt. aztán éppen ezért nem is beszél róla.
Igen. Másrészt meg szerintem az is nagyon gyakori, hogy az áldozat sem ismeri fel egyébként, hogy ő nem ilyen erőszak áldozata lett, igen, mert annyira nincsenek megszabva és verbalizálva ezek a határok, és annyira nem vagyunk edukálva ezen a téren, és ez egyáltalán nem egy női issú.
Nem.
Hanem ez nem től teljesen független, és...
Ez egy kamasz issú, és egyébként abszolút egy kamasz fiúval is, és emlékszem is kamaszkoromból ilyen ismerősre, akivel az történt, hogy egész kis életében azt hallgatta, hogy hát egy fiúnak minden körülmények között áll a fasza, és belerakja az első adódó punciba, és nem merte azt mondani a rámászó lánynak, hogy ő ezt nem szeretné, és ugyanazt élte meg egyébként, amit a lányok hasonló helyzetben. Szóval ennek ugyanúgy kivannak, vagy talán ha számszerűen nem ugyanúgy, de kivannak téve a fiúk is. Tehát abszolút nem lehet azt mondani, hogy ez egy... tehát, hogy az egyik nem okozza a másiknak a traumákat, hanem szépen beszedik, és sajnos jó eséllyel az így traumatizált gyerekek nagy része jó hiszeműen járt el.
És mit gondolsz, mit gondoltok, mennyi szerepe van ebben annak, hogy nagyon keveset beszélünk ezekről a témákról, és iszonyatosan tabuként kezeljük ámblokk a tinikori szexualitást, vagy fiatalkorban a szexualitást, és a pornót is. Talán, hogyha beszélnénk, vagy hát ez az én véleményem, de hogyha többet beszélnénk a pornóról, és több fiatalnak tudnánk kommunikálni azt, vagy a fiatalok tudnánk egymás között kommunikálni azt, hogy ez nem valós, amit ott látnak, és hogy nem kell feltétlenül mindig igent mondani, akkor talán egy picivel jobban tudnák ezeket a helyzeteket is kezelni.
Hát ezen azért nagyon-nagyon-nagyon sokat segít szerintem az, hogy a korosztálynak szánt sorozatok a Netflixen, az HBO-on sorolhatnám, azért egyre jobban dolgozzák fel ezt a tematikát. Mm. Nem mondom, hogy erre egyébként nem volt példa akár már lassan 40 évvel ezelőtt is, mert például a Beverly Hills 90210 című sorozatban a mai szemmel nézve is a létező legkorrektebb módon mutatják be a college répet, tehát az egyetemi bulin bekövetkező ittas nemi erőszakot. És de azért ez a, szerintem azért a mai tinédzsereknek az a része, akik tudatosak és forgolódnak a világban, és proaktívan keresik az információt, ugye ezek már eleve privilegizált helyzetben levő kamaszok, ők azért erről már sokkal szabadabban és tudatosabban beszélnek, de hát ugye ők vannak kevesebben, tehát a korosztálynak ők egy nagyon-nagyon picike kis szelete, főleg Magyarországon. Mm-hmm. És abszolút szerintem ez tényként kijelenthető, hogy egy ilyen országban ezen a problémakörön csak is intézményes módon lehet segíteni, tehát intézményi keretek között. Nem várható el az, hogy a szülő elvégezze ezt a feladatot, egyszerűen azért, mert a szülők nem azonos helyzetből indulnak a gyereknevelésben. És az iskola feladata az, hogy a társadalmi hézagokat betömje, ezáltal lehetővé téve a társadalmi mobilitást, és valahol az is a társadalmi mobilitás kérdése, hogy hozzáférek-e a saját szexualitásomat illetőről való nyelvhez, nyelvkészlethez, hogy legyenek szavaim arra, amit érzek és gondolok, a traumáimra, vagy a félelmeimre, vagy egyáltalán a kérdéseimet meg tudjam fogalmazni, és legyen kinek megfogalmazni.
Mit gondolsz, vagy mit gondoltok az internetnek az előrehaladása, az mennyiben változtatta meg a pornófogyasztási szokásokat, illetve magát a pornóipart a készítés szintjén is? Most, hogy hozzak egy szemléltető példát, hogy például mire gondolok, hogy ugye nem tudom, hogy azt tudtátok-e, vagy követétek-e, hogy a koronavírus járványnak a karantén időszaka alatt szinte az összes nagy pornószájt, például az összes tartalmát ingyen hozzáférhetővé tette, ergo, hogy ha már otthon kell lenned a karanténban egyedül, akkor basszasd a pornót ezerrel, mint az állat. Ugye azt mondtad, vagy arról beszéltünk, hogy hogy ugye mindenféle társadalmi ráhatások és változások és folyamatok következtében, mondjuk akár 10 éve a hardcore kategóriába tartozott, az most a mainstreambe tartozik, és ez lehet az egyik, tehát hogy lehet, hogy az internet előrehaladása az egyik oka ennek, de mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy csak ahhoz lehet ezt kötni.
Hát az van azért a pornóval, ami egyébként adott esetben, hogyha viselkedési zavarhoz, vagyis ebben az esetben szexaddikcióhoz vezet, hogy azért emelkedik valamilyen szinten az inger küszöb. Tehát mondok egy banális példát, mielőtt pornófilmet láttam volna, vagy rákaptam volna a kamaszként pornóra, elég volt egy erotikus, irodalmi bármi ugyanarra a funkcióra. És ezek, mondjuk ezek az erotikus szövegek, ezek aztán az idő előre haladtával már nem működtek annyira a pornóhoz képest. Ez benne van. Én látok ebben egyébként egy ilyen elég aljas, neki ez egy kicsit konspiratív a részemről, és spekulatív is, de azért látok ebben az ingyenesített tartalomban egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sátáni üzletpolitikát. És azért ezt, de nem, tehát igazából ezt nem tartottam, azért nem tartottam szóra sem érdemesnek, és azért nem is fűztem ehhez hozzá semmit, amikor ez aktuális volt, mert alapvetően már 10 éve is például a női fogyasztók, és nekem akkor az jött ki, hogy a nőknek azért csak a 4/5-e volt már, hogy nézett a saját örömére pornót. Szóval nagyjából senki nem mondta azt, hogy valaha a büdös életbe fizetett volna pornóért, mert csak azért is, mert hogyha fizetni, ugye csak úgy tudsz érte, hogy akkor kiderül, hogy te ki vagy. Úgyhogy szerintem, amíg ingyen pornó van, és ingyen pornó az már pedig van, addig tök mindegy, hogy a Pornhub hogy teszi ingyenessé egyébként a tartalmait, és hogy nem. Biztos ebben az is benne volt, hogy az ingyenes pornó oldalak már annyira reménytelenül nagy konkurenciát jelentenek, és ez már egyébként 10 éve is így volt. Sőt, akkoriban ugye a Vadkati, a Michelle White művésznéven talán még emlékszik rá valaki, pont erről beszélt, hogy az ő karrierjének lényegében túl azon, hogy elege is, nem elege lett, hanem megunta, de hogy amúgy is vége lett volna, mert egyszerűen a piac változott meg olyan szinten, hogy neki ahhoz a pornóiparhoz, ami lett, már nem volt kedve.
Nem, bocs, hogy hozzáfűzök, csak lehet, hogy egy minimálisan etikusabb irányba, talán, ha lehet ezt mondani, csavarja el a dolgot, hogy amennyit én tapasztaltam, meg amennyit szörföltem már mondjuk fizetős pornó tartalmak között, ott azt láttam, hogy ugyan a te oldaladról a te személyiségi jogaidat nem védi, aki fizetsz érte, de hogy
ez viszont is problémás az a baj. Vannak egyébként, van mondjuk itt olyan 10 olyan pornó oldal, ami tényleg megfelel a kritériumoknak, egyébként végbevetjük, hogy mi az etikus pornó kritériumai majd mindjárt, azt is, de hogy én azóta nem hiszek, a maradéktalanul biztos lehetek abban, hogy etikus a pornó, amióta 5 évvel ezelőtt a James Dean-t, akit ugye ráadásul a feminista pornósztárként szeretett magára hivatkozni, a barátnője Stoya feljelentette nemi erőszakért, és aztán a következő ilyen történetünk a nagy, sose értettem, hogy ez miért van így, de pornó ikonunk Ron Jeremy, akit mostanra már 17 év alatt, hány nő? 25 nővel vádol, azt hiszem, az 17 év biztos a 25 nőből, nem vagyok teljesen biztos, de hogy így hirtelen nagyon sokan szexuális, nem erőszakkal, szexuális erőszakkal, szexuális kényszerítéssel, és van, aki csak szexuális zaklatás különböző formáival vádolják őt, mindezt munka közben. Ti is említettetek egy esetet, amikor még a korábbi dumások során, amikor az történt, hogy egy igen nagy pornószájt nem fizetett ki, nem az történt, nem úgy történt. Tehát ilyen értelemben, amit én a könyvemben annak idején írtam, az egy tök naív gondolat. a naivitásomnak jelentős mértékben az volt az oka, hogy egy szintén rendkívül privilegizált helyzetben levő volt pornószínésznő tapasztalatai megerősítettek abban, hogy létezik hófehér pornó, és bizonyára létezik is, de ez a sose lehetsz benne teljesen biztos, azért ez nem túl jó érzés.
Arra gondolok, hogy a fizetős pornó tartalmak között ugye nem szerepelnek azok, amik, tehát hogy ott semmi ilyen
házi pornó feltöltve,
hanem ugye azok megrendelésre.
Igen.
Főleg megrendelésre készített, amiért fizetséget viszonylag garantáltan, bár ugye ezt sem tudjuk, fizetséget kapnak a benne szereplők, akik valószínűleg ebből élnek, vagy részben ebből élnek, vagy ez a megélhetésük részét képezi. Tehát lehet, hogy ilyen szempontból a fizetős tartalom, nem tudom én is, ez tényleg ez spekulatív dolog, etikusabb lehet talán, mint az ingyenes, csak hogy azt a nagyon-nagyon pongyola analógiát hozva, hogy mondjuk a fizetős média tartalom, amiért nekem fizetni kell, vagy amiért fizetek, és az ingyenes, amilyen hozzáférek, hogy lehet, hogy van minimális etikai különbség a kettő közt. Tehát, hogy mondjuk ebben lehet, hogy a fizetős tartalom az egy szűrőként tud funkcionálni.
Abszolút, de az csak egy szűrő. Kezdjük azzal, hogy vegyük végig, hogy milyen szűrők vannak, amiknek mondjuk meg kéne felelni egy etikus pornó oldalnak. Akkor egy ilyen gyors felsorolással csak, hogy akkor ezt itt tegyük képbe. Tehát, hogy eleve ott kezdődik, hogy mindenki egy tisztességes gázsit kap. Nincs ingyen, ezt ugye erről már beszéltünk eddig. Biztonságos környezetben készül, és a szereplőket tisztelettel kezelik, és tehát egy biztonságos jó környezetben. Lehetőleg valódi szexuális örömöt mutat be. Ez mondjuk egyébként az élvezhetőség szempontjából sem elhanyagolható, mert mint a befogadói oldalon, a készítői oldalon nyilván, mindenféle néző számára készülnek, tehát itt azért bejön az a rész, ugye, hogy ez a férfi dominált verzióhoz képest az etikus pornó azt mutatja be, ahogy a valódi szex, amit egyébként emberek egymás közt megélnek, kinéz. Nem tudom, ez így mennyire van egyben, ahogy megfogalmazom. Tehát, hogy, és akik nézik, azok is emberek, tehát, hogy emberekhez emberi tartalommal kommunikál, fordulni, vagy azt nyújtani a számukra. Tehát, igen, azt hiszem, ez itt talán egyben van, vagy érthető. Akkor van a diverzitás, tehát, hogy mindenféle embert lehessen látni, mindenféle testalkatú embert, mindenféle szexuális orientációjú, vagy nemi identitású embert, legyenek queer tartalmak, stb. Akkor a magától értetődő, amiről már beszéltünk viszonylag többet, az a konszenzualitás. Tehát, hogy semmi olyan ne történjen a kamera előtt, meg persze a kamera mögött, meg sehol sem az ilyen tartalmak készítésekor, ami nem maradéktalan konszenzuson alapul. Tehát abban a pillanatban, hogy bárki azt érzi, hogy nem erre szerződött, vagy ez, ha erre szerződött is a számára, ez kellemetlen, és nem mégsem vállalható trauma nélkül, vagy nem adja trauma nélkül, hanem nem okoz örömet. És ugye itt arról azért ezt ugye aláhúznám háromszor, hogy az etikus pornóban a szereplők valóban élvezik azt, amit csinálnak. Tehát akkor azonnal le kell állni a mindennek. De ugye ez tulajdonképpen megint csak az, hogy a pornó hogy mutathatná be a valóságot, mert a valóságban ugye szintén azt várnánk, hogy abban a pillanatban, hogy bárkinek itt bármi nem okoz örömet, akkor annak a tevékenységnek meg kell szűnnie azonnal. Akkor is, hogyha mindenképpen 5 másodpercre van a végkifejlettől, mert ha nem, az nem. És hát lényegében szerintem ezek lennének azok az alapelvek, amiket, hogyha követ a tartalomgyártó, akkor az oké, pornót eredményez. És egyébként fogyasztóként ennek azért nem annyira lehetetlen utána menni, hogy melyek azok a pornó oldalak, amelyek garantáltan ilyen tartalmakat szolgáltatnak, hogy kik azok az előadók, tehát konkrét pornószínészek, akiknek lehet követni olyan mélységben a pályáját, hogy ott egyértelmű legyen az, hogy mondjuk az, ahogyan mondjuk egy szereplő az épp aktuális munkájáról mondjuk utólag az Instagramján posztol, nyilván nem szeretne az Instagram közösségi elveit sértő módon, de hogy azért ezek lekövethető dolgok, csak hát lássuk be, hogy az ember alapvetően azért egy elég lusta lény. Tehát ez ahhoz képest, hogy benyomod az X videózt, és már egy kattintás és 3 perc múlva végeztél, ez melós. Tehát, de etikusnak lenni, meg fair trade-et csinálni, vagy fair trade termékeket vásárolni, ez mindig melósabb, mint nem. Uh-huh. Tehát etikusnak lenni az azt jelenti, hogy én akár kényelmetlenséget is vállalok azért, hogy ne legyek etikátlan. Uh-huh. Hogy tisztességesen járjak el embertársaimmal, hogy ne támogassak káros folyamatokat a világban, stb. 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 Uh-huh. És hát ezek nem olyan piszok könnyű dolgok, pláne, hogyha már kialakult fogyasztási szokásokról beszélünk. És ezen lehet tudatosítással segíteni, csak amíg ugye maga a pornó tabu, és amíg például a mai napig azért a feminizmusban is az erősebb hang azért, vagy a két erős hang közül a hangosabbik, helyenként hangosabbik azért, az mégiscsak a pornó ellenes, addig nem nagyon jutunk el ezekig a kérdésekig. És nem nagyon tudunk arról, tehát hogyha magáról a pornóról nem tudunk a közbeszédben indulatok nélkül és megismerő szándékkal beszélgetni, akkor hogyan is juthatnánk el a fair trade, vagy etikus pornóig? Szóval, hogy hogyan beszélhetnénk a fogyasztókkal arról, hogy mi az az 5 dolog, amit tegyél meg, mielőtt megnézel egy pornófilmet? És persze mondjuk ez egy egyszerű, nagyon sok nagy része csak egy egyszeri meló, mert egyszer megnézed azt, hogy mi az az 5 oldal, ami korrekt, kifizeted a próbaidőszak után a neked legtetszőbb oldalon a tagsági díjat, és akkor onnantól viszonylag azért már jó úton vagy, tehát azért ez teljesíthető, de ahhoz, hogy az emberek teljesítsék, még a legjobb szándékú emberek is, ahhoz bizony erről beszélni kell.
Nekem, ami közben eszembe jutott, csak egy ajánlás etikus pornó kapcsán, nem konkrétan terméket, de Erika Lass nevű pornórendező, feminista pornórendezőnek volt egy nagyon jó beszélgetése a Millennial Love podcastben, most pár héttel ezelőtt jött ki, és még egy podcast eszembe jutott, aminek az a neve, hogy Brown Girls Do It Too, amiben színesbőrű lányok beszélgetnek, színesbőrű ázsiai lányok beszélgetnek a szexuális élményeikről, és nekik is már egy pornóhoz dedikált epizódjuk, mi amúgy egy iszonyatosan vicces podcast az egész, meg nagyon-nagyon felszabadító, és tök érdekes, mert én amikor ezt hallgattam, akkor felmerült bennem, hogy valahogy a magyar közbeszédben ez így annyira nincs benne, és valóban a magyar feminizmus nagyon azzal foglalkozik, hogy a pornó egyenlő erőszak, és hogy a pornó egyenlő szégyen, és csomószor felmerül bennem az a kérdés, hogy nem lesz rosszabb egy kicsit a helyzet attól, hogy a pornót a szégyennel kötjük össze, mert így talán, de ez tényleg egy nem alaposan megindokolt állítás, de én úgy gondolnám, hogy ha valaki szégyelni azt, hogy pornót néz, akkor kevésbé fog elkezdeni az Instagramon pornó sztárokat keresni, kevésbé fog elkezdeni utána nézni ennek a témának, sokkal inkább egy ilyen titkos és gyors dologként akarja letudni a pornónézést. Tehát, hogy nekem az a véleményem, hogy az, hogyha stigmatizáljuk mind a pornó fogyasztást, mind a pornó készítést, az egy kicsit kontraproduktív.
Minden szabadat aranyba kéne vésni.
valamint szerintem, tehát az is egy nagyon nagy kérdés, hogy tényleg minden pornó erőszakra épül? Tényleg minden pornó nemi erőszakra épül? Tényleg minden pornó az erőszakot fetisizálja?
Nincs olyan, hogy a pornó, mert kb. Annyi féle a pornó, amennyi féle az emberi szexualitás. mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő partnert és pornót. A partnert remélhetőleg pornót jóval nagyobb eséllyel. De én rettenetesen károsnak és veszélyesnek tartom, és ebben a véleményem mit sem változott 12 év alatt, hogy a diskurzust már csirájában elfolytani, és stigmát vonni a témára, stigmát vonni a tevékenységre, magára, mint pornónézés, ha valami erőszakhoz, a konszenzus hiányához, és azokhoz az igazán szar helyzetekhez vezet, amiket emberek ezrei naponta élnek át, akkor az pontosan ez a fajta teljes tiltó, ellentmondás nem tűrő, sőt, már igazából a felvetés, hogy lehetséges, hogy létezik etikus pornó, lehetséges, hogy a szexualitást, ha a szex pozitív, az valóban azt jelenti, hogy a szexualitásunkat a személyiségünk részeként kezelve éljük meg, és legalább akkora prioritást is adunk neki, mint egyébként annak, hogy mit gondolunk az élet nagy kérdéseiről. Hát a szexualitás az élet elég nagy kérdése, és hogyha ha bármilyen vonatkozásban tabu kerül rá, akkor az a kiszolgáltatottsághoz vezető legegyenesebb út, szerintem.
Mit gondoltok arról, hogy tényleg fekete-fehéren kijelenthető az, hogyha bármilyen pornó tartalmat nézek önkielégítés céljából, azzal igazolom, hogy azzal valójában legitimizálom az egész pornóipart, tehát hogy igazolom azt, hogy van olyan nő vagy férfi a valóságban, aki megérdemli, hogy erőszakosan bánjanak vele, és hogy itt most visszalinkelnék a konszenzus kérdéséhez, amiről már többször beszéltünk, hogy ugye az egy nagyon gyakori érv a pornó mellett, hogy a benne szereplő nők vagy férfiak a saját akaratukból szerepelnek benne, de ugye még ha ez így is van, az sem mindegy, hogy a döntés az ő részéről milyen körülmények hatására születik, és itt már rögtön nem olyan fekete-fehér valójában a konszenzusnak a fogalma sem.
Hát persze, és ráadásul ugye itt ott van az is, hogy az Instagram generáció tényleg azt látja már, hogy a pornográfia határát súroló, vagy olykor azt akár átlépő influencerek tartalmai ömlenek a nyakába kb. A gyereknek 12 éves korától. Én nagyon kikészültem attól, amikor pár hete egy 15 éves influencer kislány, aki elképesztő, tehát gyakorlatilag pornográf képeket rak fel magáról, és hogy valóságshow sztárral beszélgetett, ez inkább pár hónapja, és
emlékszem
és akkor azt kérdezte tőle a csávó, felnőtt 26-8 éves csávó, hogy szereti esekbe a 15 éves kislány, meg hogy mit szól ahhoz, hogy sokan írják, hogy blokkolnák, és akkor a kislány, tudjátok, így ott tart a fejében, hogy a blokkolná az azt jelenti, hogy letiltja az accountjáról. És azért itt van egy ilyen tendencia is, hogy a mindenhonnan ömlő pornográf tartalom, ami tényleg már olyan szinten bekerült a mainstreambe, hogy az, hogy simán csak, tehát ami annak idején mondjuk a Hustler magazinban megjelent volna a 80-as években, az egy nagyon-nagyon-nagyon basic insta tartalom bármelyik tizenévestől. És azért ez is nagyon vad. És az, hogy milyen, és akkor visszatérve arra, hogy vagy oda akartam kiukadni, hogy milyen döntés, tehát ezek a döntések, hogy valaki kipróbálja magát mondjuk a pornóban, ez milyen körülmények között születik. Van egyrészt az, hogy anyagi, gazdasági kiszolgáltatottság okán, ami egy viszonylag evidens ok lehet, de ott lehet az az ok is, hogy ez cool, ez menő, hogy tulajdonképpen az, hogy tárgyként ábrázolom magam, vagy mások engem, az oké, és sőt, hogyha ha ez nem történik, akkor nem is vagyok menő.
Ebben hát egyébként, azért... bocsánat, hogy beleszólok, de hogy ebben egyébként azért nem kell a pornóig elmenni a popkultúrában, hogy ez a fajta tárgyiasítás megjelenjen, mert mondjuk érdemes megnézni egy popzenei trendet. Egy női hát popzenei trendet.
Hát vagy egy Aldi reklámot.
Vagy pedig, igen. És itt most még tovább megyek, az OnlyFans-t, ami egy iszonyatosan népszerű Magyarországon, még szerencsére annyira nem platform, ahol 14 éves lányok azt se tudják, hogy mit csinálnak, és pénzt keresnek azért, mert valaki nézi ezt a tartalmat, amit ők teljesen ártatlanul csináltak. És ez olyan szintű pénzügyi függőségbe hozza, mert nekem például az egyik ismerősömnek a 14 éves unokatestvére ezt csinálja, nem Magyarországon, és azt mondta a 14 éves lány, hogy figyelj, te 25 éves újságíróként nem keresel annyit, mint én 14 évesen azzal, hogy hetente kétszer levideózom, ahogy táncolok. És hogy amíg ez oké, okay, az Jézusom, nagyon durva.
Jézus, ugye? Mária, Jézus. Tehát, hogy ez jön, erről még nem hallottam, mert a TikToktól is nagyon-nagyon-nagyon, tehát amilyen jó dolgok vannak a TikTokon, olyan hal életveszélyes.
Csak hogy amúgy ezt, tehát addig teljesen oké, okay, amíg felnőtt nők tudatában annak, hogy mit csinálnak, meg amúgy nem csak pornográf tartalmak vannak rajta, vannak olyanok, akik például az ilyen comedy show-jukat streamelik OnlyFans-en, és akkor azért fizetnek az emberek, hogy végighallgassák egy vicces beszédüket.
Kicsit így elkalandoztam azon a vonalon, hogy mekkora aranybánya ez a pedofil szexuális ragadozóknak.
Pontosan.
Fú, szóval ez vár ránk hamarosan, gondolom, hogyha már van, akkor ez Magyarországon hónapok kérdése, hogy megjelenjen. Nagyon jó. Szóval igen, körülbelül ilyen jellegű trendeket erősít az, hogy tizenéve sürget már az, hogy erről beszéljünk, sőt, igazából szerintem nagyjából 15 éve lett volna aktuális, és azóta minden nappal már késő. Mert az online elérhető pornó, hát én igazából már hozzáfértem, ha még ehhez a letöltölgetem magamnak a kis videócskákat, mert egy tényleges letöltés, tehát nem streaming, szinten a betárcsázós modem segítségével, de hát ez 98, szóval ja, végülis 22 éve lenne aktuális ez a beszélgetés, és ennek a beszélgetés megtörténtének szerintem elidegeníthetetlen sikert tulajdonítok a feminista diskurzusnak ebben, hogy ez a beszélgetés nem történt meg.
Mit gondolsz, hogy ez mennyire csak egy feminista ügy? Ennek a diskurzusnak mennyire csak a feminista diskurzus részének kell lennie? Mert szerintem például egyáltalán nem csak feminista diskurzusnak kéne lennie.
Abszolút nem.
De hogy kéne? A feminizmusnak csak támogatnia kéne a beszélgetés megtörténtét, feminista szempontokat is bevive ebbe a beszélgetésbe, mert én magam is behozok feminista szempontokat ebbe a beszélgetésbe, hiszen helyük van benne, de ott kezdődik, hogy ez legyen egy beszélgetés, tehát nem közlés, hanem beszélgetés.
Sőt, ugye te azt ki is emelted egyébként ebben a kutatásban, hogy a nők nagy része is egyébként pornófogyasztó. Tehát, hogy nem érdemes a pornóról szerintem sem úgy beszélni, mint hogyha az egy olyan szinten tényleg egy csak és kizárólag feminista diskurzushoz tartozó elem lenne, mint hogyha a nők csak passzív szereplők lennének, és a pornó áldozatai és tárgyai lennének, miközben a nagy részben a nők is néznek bizony pornót, amivel egyébként szerintem aztán az igényet a világon semmi baj nincs önmagában ezzel a ténnyel.
És egyébként ezt most, hogy átolvasom a könyvet, tehát abszolút létezik ez a mai napig is egyébként ez a feminist shaming, szar feminista vagy, hogyha ha nem tartod elítélendőnek még a puszta gondolatot is, hogy valaki pornót nézzen.
Én az előbb vallottam szint.
Én is szar feminista előbb vallottál vagyok. Szint, én már 10 éve szint vallottam, nekem nem kell. De hogy ez is nagyon nehézé teszi azt, hogy behozzunk olyan szempontokat, amik egyébként közben meg tényleg pont azok a szempontok lennének, amik egyébként a megvédendő kamaszlányok helyzetén egy percet is javítanának. És azért ez nagyon-nagyon káros, hogy valahol így az evolúciós pszichológia és a feminizmus és az ideológiáink határán lavírozva azt mondjuk, hogy ez ne legyen és pont, és ne is beszéljünk róla, hanem egyszerűen csak ne. És hát itt megint előjön ugye a szégyen. Szégyen a fogyasztó oldalán, szégyen az előadó oldalán, és pont az a borzalom, hogy amíg, tehát hogy meg lett volna a lehetőség, bocsánat, kicsit belebonyolódtam, de hogy meg lett volna a lehetőség arra, még 10 éve, hogy ezt az egész beszélgetést úgy folytassuk le, hogy felismerjük azt, hogy mik azok a trendek, amiket tudatosan erősíteni kell, hogy kialakulhasson, hogy az etikus pornó legyen a mainstream. Mm-hmm. És erről mondtunk le azzal, hogy tabusítottuk ezt a kérdést, illetve nem vettük le róla a tabut 15 évvel ezelőtt.
Igen, és ezt az előbb tök jól össze is foglaltad, hogy mitől lehet, persze ez így van egy ilyen sokkal árnyaltabb kérdés, de hogy mikre tudunk mi felhasználóként odafigyelni, hogy etikusabbá tegyük a saját pornófogyasztásunkat, ha úgy tetszik.
Én amit még hozzáfűznék, egy kicsit visszakanyarodva, ugye ez a feminizmus és pornónézés kapcsolata megint egy podcast ajánlás, és ezeket be fogom rakni amúgy a show notes-ba. A Guilty Feminist is egy podcast, illetve könyvet is kiadott a host, Debra Francis White, nekinek ez a mottoja, hogy attól még, mert feminista vagy, nem kell mindent tökéletesen csinálnod, tehát attól még, mert feminista vagy, sminkelhetsz munkába menet nagyon sokat, vagy attól még, mert feminista vagy, törődhetsz az alakoddal, attól még, mert feminista vagy, nézhetsz pornót. És én például, hogyha már mindketten szintvallatok, én is szintvallok, én nem nézek pornót, nem azért, mert feminista vagyok, és azért, mert hogy így szent fazéknak gondolnám magam, azért, mert egyszerűen ez egy olyan műfaj, ami így nekem nem működik, és hát Istenem, ez is hát
ez okay. Így kell erről beszélgetni, nekem nem jön be.
Igen, tehát hogy...
Engem ez nem érdekel, engem más érdekel.
Persze.
A szexualitásban is más érdekel, a fantáziáim másképp működnek, nem ez az alkat vagyok, tehát hogy se pró, se kontra ne terheljük egymást elvárásokkal, és ez lenne a lényeg, hogy ne akarjuk, tehát hogy megmondani a nőknek, hogy te neked hogyan kéne viselkedned, hát nem pont ez az, ami ellen a feminizmus küzd. És ennek van egy olyan hátulütője is egyébként, amit ugye az eredeti kérdés az ugye az volt végül is, hogy nem hozzá még sokkal szarabb helyzetbe ez úgy a fogyasztót, mint a szereplőt, ez a fajta tabusítás, és tök vicces, hogy pont kiszúrta a szemem az újraolvasás közben egy bekezdés a könyvből, amit természetesen egy illegális PDF formájában szereztem meg. Ritthon nincsen belőle, de nagyon jól jött, hogy fenn van illegális PDF formátumban a könyv. És ezt az egyetlen egy bekezdés lehet, hogy felolvastam elég rövid, de hogy konkrétan a jövőbe láttam. Uh-huh. Mert hogy azt írtam 2011-ben, hogy a radikális feministák nem a visszaélések ellen harcolnak, amelyek, ahogy az élet többi területén, úgy a pornóiparban is minden bizonnyal előfordulnak. Valójában nem a bedrogozott lányokról készített amatőr felvételek a létező és valós erőszak ellen szállnak síkra, hanem a műfaj ellen. És ez is sajnos nem vehető komolyan. Ami a legbosszantóbb, hogyha megpróbálnék valamiféle civil szervezetet létrehozni, a szakszervezeteket a szakma képviselőire bízom, amely a kizsákmányolás és az erőszak elleni harcot tűzni zászlajára, annak érdekében, hogy a hatóság keményen menjen utána a nem konszenzus alapján létrejött filmeknek, 5 perc sem telne el, már is azonosítanának a feministákkal és az ő célkitűzéseikkel, pedig ezek az esetek a bedrogozott vagy részeg lányokkal, megszivatott ex-barátnőkkel létező jogi kategóriákba esnek. A feminista harc a szex általános gyűlöletének zászlaja alatt viszont bagatell, megmosolyogható ügyet csinál nagyon is létező és élekbevágó problémákból. Na és hát van ebben a bekezdésben már is 2 olyan mondat, amiért úgy dír-dúr jobbról-balról jól képen vágnám magam, mert kisasszony stílus. De ettől függetlenül lényegében pontosan ez történt az életemben 2014-ben, elindítottam a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldalt, ami lassan, ha végre a bíróság szíveskedik bejegyezni, akkor alapítvány lesz, sértetti képviselettel, stratégiai pereskedéssel, kampányszervezetként, és itt állok, és nagyon sok embernek azért nem megy át, amit 6 éve mondok, mert megkaptam a feminista bélyeget, ami borzasztó, hogy egyáltalán bélyeg lehet, miközben... Azért most már én is egy picit jobban láttam, hogy ezért mi is a feminizmus, és egyáltalán nem sértés, ha az emberre azt mondják, hogy feminista még akkor sem, ha én továbbra sem vallom magam feministának, mert túlságosan sokfélenek látom a kategóriát, nem eléggé exakt ahhoz, hogy azonosulni tudjak vele, mert túl sok mindent jelenthet. Például jelentheti ezt a fajta radikális szemléletet, vagy abolicionista szemléletet is, ami nem annyira diskurzív. Ez pontosan ez történt, hogy a feminista besorolás már is elveszi a kedvét nagyon sok embernek, aki egyébként jó eséllyel meggyőzhető lenne. A konszenzusról, a konszenzus fontosságáról, a szexuális oktatás fontosságáról. Picit olyan lett egyébként, vagy hasonló ez, mint ami az isztambuli egyezménnyel történt, bár az isztambuli egyezményének igen passzív elszenvedője volt, hogy addig-addig tapadtak rá az embereknek nem megemészthető, nem befogadható gondolatok és jelentéstartalmak, hogy már nagyon nehéz arról beszélni, hogy miről is van itt szó valójában.
Abszolút. És amúgy én hozzátenném, hogy az sem véletlen, hogy nekünk a Venus projektnek se a nevében, se a leírásában, se a marketingében a feminizmus szó nem kerül elő, annak ellenére, hogy én feministának vallom magam pont azért, amiért nem, mert ez egy annyira tág dolog, hogy nekem a feminizmus egy teljesen más dolgot jelent. Nagyjából olyan számomra ez hülye példa lesz, lehet, hogy később megbánom, mint nőnek lenni, hogy igazából az sem egy ilyen előre meghatározott dolog, hogy ja, akkor most csak szőkehajjal lehetek nő? Vagy csak szörtelen honnalja? Vagy csak szőrös lábbal lehetek feminista? Lenni. Vagy katolikusnak lenni, igen.
Igen, egyébként igen, tehát a vallás az szerintem igen. Az nagyon komoly párhuzamokat lehet.
Perintfalvi Rita is katolikus. És hát most el se kezdem sorolni, hogy ki mindenki az még, hogy yeah. Vallja magát annak.
Így van, és amúgy nagyon durva, hogy én a nem is csak a médiában, vagy a közösségi médián, de még baráti körben is, hogyha a feminizmus szó felkerült így, vagy előkerült, akkor hirtelen megcsappant azoknak a száma, akik továbbra is hallgattak abba a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez így kiugraszt per embert, akik amúgy viszont abszolút képesek lennének erről beszélni, és befogadóak lennének ezekre a témákra, és amúgy szerintem a pornóval is, hogy így visszakanyarodjak egy kicsit, hasonló a helyzet, hogy amíg ezt is egy ilyen nagyon durva feminista diskurzus részeként kezeljük, és nem unblock diskurzus részeként, addig sokak elfből nem fognak csatlakozni.
Igen, abszolút. Egyébként szerintem önvédelmi mechanizmusnak nagyon jó feministának bélyegezni magad Magyarországon, mert élből kevesebben fognak hozzászólni, és engem például ez megnyugtat valamilyen szinten. Ehhez kapcsolódva mit gondoltok, hogy a feminista pornó, mert hogy van ilyen, annak, aki esetleg nem pontosan tudja, hogy mi az, annak majd mindjárt kifejtem, csak már ugye itt több ízben belengedtük ezt. Tehát, hogy a feminista pornó az kevésbé káros ilyen értelemben, mint az úgynevezett rendes, vagy normális pornó. Amíg gondolkoztak, addig a hallgatóknak vázolom, hogy a feminista pornó fogalma vagy jelensége, az azt hiszem, hogy annyiban különbözik leginkább a rendes pornótól, hogy követi ezt a female gaze elvet, tehát hogy narrációjában is, meg a kameraképben is inkább a nők szemszögéből mutatja be az eseményeket, és látunk benne egy csomó olyan kevésbé konvencionálisnak számító dolgot, mint például a hónajszőr, és egyéb megrendítő valóságok, menstruációs vér, nem tudom, ivásszünet.
De ezeket a nem feminista pornóban is látjuk.
Szóval, hogy mi erről a véleményetek?
Hát ez, nem tudom, mennyit mozdult előre az erről folyó diskurzus 10 év alatt, mert ez már 10 éve is vita tárgya volt, és szerintem nem, tehát persze lehet feminista azzal az igényel gyártani pornót, hogy ez feminista pornó legyen, de szerintem jobb, hogyha megfordulunk a lovon, és inkább azt nézzük, hogy biztos, hogy ettől lesz feminista egy pornó, vagy esetleg mondjuk attól, hogy a benne szereplő nő és férfi, vagy akár ilyen felállású emberek szempontjai kiegyensúlyozottan jelennek meg. És akkor persze ehhez még hozzájön a konszenzus, és szerintem meg is vagyunk. Szóval nem vagyok abban biztos, hogy, hogy itt kimondottan kell a feminista címke, szerintem az etikus pornó 100 000-szer jobb.
Abszolút.
Meghatározás, és szerintem az etikus pornó ernyőjébe bőven beleférnek ezek a dolgok, hogy menstruációs vér, hónajszőr, nem frissen borotvált testrészek, és akármi, testi fogyatékosság, bármi. Szóval szerintem, igen, eltégül is ugye a diverzitást azt így említettem is, mint az etikus pornó egyik alapelemét. Ugyanúgy, ahogy nem vagyok biztos benne, hogy nem elég, ha az ember azt mondja magáról, hogy humanista vagyok, vagy emberi jogvédő, vagy az emberi jogok elkötelezett híve. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt így kell lekanyarítani, hogy akkor ez, meg hogy lehet. De nem is gondolom tisztemnek egyébként megmondani, hogy lehet-e vagy sem, csak én ebben nem vagyok biztos, hogy szükséges.
Abszolút, és szerintem azért hozzátenném, hogy nem lennék biztos abban, hogy minden feminista pornó egyenlő etikus pornóval, ahogy nem is minden etikus pornónak kell egyenlőnek lennie a feminista pornónakval, tehát lehet, hogy egy etikus pornónak számít az is, amiben a nő tökéletesen van borotválva, és klasszikus nemi szerepekre játszanak, tehát ez mind teljesen oké. De hogy igen, egyetértek, hogy az etikusság sokkal fontosabb, mint az, hogy valamit feministának bélyegzünk-e vagy sem.
De szerintem, tehát, és akkor most itt egy kicsit lebuktam, mert akkor valahol mégiscsak feminista vagyok, mert szerintem a feminizmus pontosan azt kéne, hogy jelentse, vagy az én kis belső feminizmusom, ha mégiscsak lehet, hogy van ilyen, akkor az pont azt jelenti, hogy amíg etikusak vagyunk, onnantól, hogy etikusak vagyunk, már feministák is vagyunk, nem? Vagy nem,
igen.
Nem van szó igazából?
De, mert hogy a feminizmus nem csak a nőket kell, hogy megvédje, hanem szerintem ugyanúgy.
A férfiakat is, meg igen. Nagyon sok minden más szűrő szerint is alkalmazható kell, hogy legyen legalábbis, igen, az én saját feminizmusom szerint.
Amúgy akkor most vallottuk be, hogy mindhármunknak a feminizmus a kb. Azt jelenti, hogy jó emberek vagyunk, vagy hogy így decent people-ként viselkedünk az életünkben.
Jó, nem akarunk jó. Róla disszertációs terjedelemben itt óvatoskodni, akkor égen röviden ezt jelenti.
Egyébként, de hogy amit említettél, az óriás ilyen visszaéléses per, ami volt, hogy kiderült, hogy részben nem egyeztek bele a
girls
szereplők.
Do porn.
Igen, hogy az a girls do porn botrány volt, ami azt hiszem, hogy idén zárult le a per, vagy tavaly, igen. De hogy ennek ellenére egyébként még mindig fel vannak azok a felvételek, és még mindig nem sikerült elérni, hogy leszedjék őket. Tehát annak ellenére, hogy kártérítést kaptak azok az emberek. Ugye ez főleg, azt hiszem, hogy az nőket érintett.
Elsősorban igen, és azt amikor hivatkoztam a beszélgetés elején az esetre, akkor azt nem mondtam, hogy itt azért olyasmiről is van szó, hogy azt hitték mondjuk a szereplők, hogy a róluk készült felvételek csak fizikai adathordozó jelennek meg, és nem kerülnek fel az internetre,
igen,
és aztán mégis felkerültek.
Igen, és hogy ott visszajöltek az adataikkal is több helyen, ez a nagy girls do porn botrány, aki szeretne utána nézni, és azt most viszont nem mernék megesküdni rá, hogy Pornhubnak
meg ezzel párhuzamosan van egy olyan botránya is, hogy a revenge pornt nem tudják eltüntetni. Tehát, hogy van is egy ilyen
igen.
Mozgalom, a revenge porn, szóval értitek, hogy mire gondolok? Revenge porn,
bosszúpornó,
köszönöm, ellen, mert hogy hiába, hogyha valakiről a barátja mondjuk szakítás után felrak egy olyan felvételt, amit akkor készítettek, amikor együtt voltak, és akkor a lány beleegyezését adta abba, hogy készüljön róla egy videó, de abban nem, hogy a szakítás után bosszúból ezt a barátja, vagy bármilyen nemű kapcsolatokban ez működőképes lehet, tehát hogyha az ex-partnere felrakja ezt a videót az internetre, a Pornhub egyszerűen nem tud hatékonyan fellépni ezek ellen, és nem tudja ezeket a videókat letörölni.
Igen.
Ami egy iszonyatosan ijesztő és nagyon durva dolog. Szóval igen, a Pornhubnak és az ilyen oldalaknak szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok hibája van, mondom ezt úgy, hogy már azért több évtizede, vagy hát legalább egy évtizede itt vannak körülöttünk, és működnek.
Igen, tehát, hogy az edukáció és az egyéni felelősség mellett lehet, hogy itt az ideje majd jogilag is megreformálni ezeket, meg egyébként az internet is folyamatos finomítás.
Sőt, amúgy egyébként,
ezen a téren.
Hogyha mondjuk a törvényi szabályozás, és mindegy is az, hogy mennyi pénz szinte, de hogy egyáltalán mindenképpen fizetni kelljen érte, ez szerintem már is egy újabb falat vonna az illetéktelen tekintetek elé, úgyis, mint fiatal és kiskorú személyek. Szóval, hogyha csengetni kell érte, akkor már egyel beljebb vagyunk, ami őket illeti szerintem. Túl azon, hogy igen, az etikus pornó egyik alapvetése az, hogy hát többnyire nincs ingyen. És hát persze a home video műfajának kiirtása az egy borzasztó nagy veszteség lenne a műfaj kedvelőinek, mert amikor ez konszenzuális és egy pár örömmel tölti föl, akkor ugye ez egy jó műfaj, de hát abban a pillanatban, hogy bosszú pornóról beszélünk, mert ugyan a felvételkor még beleegyezés volt, de a feltöltéskor nem. Tehát ezt lehetne ellenőrizni persze, hogy mind két oldalú autentikációval, tehát hogy az összes szereplő írásbeli és verifikált hozzájárulásával lehessen csak ilyen tartalmakat feltölteni. De hát ennek is az lenne a feltétele, hogy csak fizetősen lehessen hozzájutni.
És mit gondolsz amúgy? Utolsó kérdésként szerinted ez fog változni? Tehát, hogy van remény ezen a téren?
A tekintetben sokkal tudatosabban gondolkodunk emberi jogokról, egyre több emberi jogot ismer egyre szélesebb közönség, és az emberi méltóság egyre inkább a közbeszéd része, ahogy egyébként a beleegyezés tematika is. Ha ebbe az irányba megyünk, az segíthet, de alapvetően az iparág reformjához elengedhetetlen egy társadalmi közös minimum. A társadalmi közös minimum kialakításához viszont beszélgetni kell, társadalmi párbeszédre van szükség. A társadalmi párbeszédet olyan témákban lehet folytatni, amik nincsenek tabusítva, nem stigmatizáltak. Tehát itt nagyon-nagyon sok mindent kéne szépen egymás után megugrani ahhoz, hogy szignifikáns változás történhessen. Nem azt mondom, hogy reménytelen, de hát finoman szólva nem vagyok túl bizakodó. Mi a jó végkicsengés egy beszélgetésnek?
Nem, szerintem amúgy, mert hogy legyünk realisztikusak, igen, ez így van, és szerintem már az, hogy egyáltalán van platformunk, van lehetőségünk, és vannak olyan emberek, mint most te, nekünk, akivel tudunk ilyen témákról beszélni, és szerintem nekem legalábbis tökre nagyon sok helyen elgondolkoztató volt ez a beszélgetés, attól függetlenül, hogy tudtam, hogy miről lesz szó. Nagyjából ez volt szerintem, mert az, hogy beszélünk róla, valami jó, nem? És ettől függetlenül nem kell azt mondanunk, hogy de 15 év múlva biztosan jobb lesz az egész, nem? Legalább van egy folyamat, és tök jó, hogy ebben részt tudunk így venni.
Igen, sokféle szándéknak kell érvényesülni. Itt alapvetően azért van egy jogalkotói szükségszerűség, tehát a jogalkotó részéről megszülessen egy igény. A jogalkotót erről meg kell győzni. A meggyőzés eszköze ugye az, hogy azt látja a jogalkotó vagy a politikus ugye adott esetben, tehát a döntéshozó, hogy a társadalom igényli azt, hogy ebben az ügyben történjen valami, és ezt igazából el lehet érni, annyit kell csinálni, hogy helyes, tudatos, gondolkodó fiatalok ne fogják be a szájukat, ha ilyen témákról van szó, hanem ahol lehet beszéljenek erről minél többet.
Hát let's change the world, és nagyon szépen köszönjük. Köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm, nagyon jó volt.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.